Szemem a hegyekre vetem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megtartónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és az áldás vételéig maradjunk is ülve. Folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 470. számú dicséretünket mind az öt versével. A 470. számú dicséretünket fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj mosd el, mosd le bűnömet. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jövünk eléd semmit nem hozva, mennyei édesatyánk. mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Annyira egyedül vagyunk, koldusok vagyunk, könyörülj rajtunk. Látogass meg bennünket, emelj fel bennünket. Senki másban nem bízhatunk, senki másra nem számíthatunk. Könyörülj rajtunk, mennyei édesatyánk. Könyörülj rajtunk a te szent fiad által. Könyörülj rajtunk az elkészített üzenet által. Vonj bennünket magadhoz. Fejtsd meg magadat mi előttünk. Szeretnénk látni téged. Szeretnénk közel lenni te hozzád. Könyörülj rajtunk. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. fejezetében, a 22-től a 33. versekig. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beest veledék, egyedül vala ott. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborogtatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván, és amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének mondván. Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szól a hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki, mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vízekem. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizekem, hogy Jézushoz menjem. De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondané ki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborulának előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Kedves testvérek, a most felolvasott történet mindenképpen a Biblia legkülönlegesebb történetei közé tartozik. Azt teszi különlegessé ezt a csodálatos történetet, amit Jézusból, az ő megmentő szeretetéből láthatunk. Ez pedig a legtöbb, amit egy ember Jézus Krisztustól kaphat. Az ő megmentő szeretetét. És erről a csodáról szeretnék beszélni ma itt köztetek, ezen az Isten tiszteletem. A felolvasott történetet a kenyér szaporítás, az 5000-ek megvendégelése előzi meg. A jól ismert történetben az Úr Jézus az egész napos tanítás után 5 kenyérrel és 2 hallal jól lakatja a tömeget. Ezután az ott lévő emberek a tanítványokkal együtt királlyá szeretnék koronázni Jézust. Hiszen olyan csodát tett, amilyenre még nem volt példa, és hogyha ilyen hatalom van a kezében, gondolhatták, akkor minden bizonnyal a rómaiakat is el fogja tudni űzni. Végre megtalálták a harcos messiást, a királyt, aki a népnek kenyeret ad, és elűzi az elnyomó hatalmat is. Jézus azonban ezt visszautasítja, hiszen ahogyan ő mondta, az ő királysága nem e világból való, és nem engedi magát belekényszeríteni ebbe a helyzetbe. És itt érkezünk el a felolvasott igeszakaszhoz. Jézus a tanítványait a hajóba parancsolja azzal, hogy evezzenek át a túlpartra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Jézus, miután elbocsátja a sokaságot, különvonul egyedül a hegyre és imádkozik. Figyel arra, hogy mi az ő feladata, és nem engedi magát belekényszeríteni más helyzetekbe. Nem enged belőle egy jottányit sem. Ezért vonul rendszeresen egyedül Istenhez fohászkodni. Nem szeretnék most erről beszélni, de muszáj ráirányítanom egy pillanatra a figyelmeteket, hogy nézzétek Jézust. Milyen jó látni azt, hogy mennyire fontos imádkozni akkor, amikor szembesülünk olyanokkal, akik Isten akaratával ellentétesen igyekeznek terelni bennünket. Más szóval, amikor népszerűvé válhatnánk, ha azt tennénk, amit Isten nem akar. A népszerűség egy nagyon erős vonzerő és egy kísértés lehet Isten gyermeke számára, hogy kilépjen Isten akarata alól. Az Úr Jézus azonban, mint mindig, ebben is példát mutat. Hogyan küzdjünk egy ilyen valóban nagy és súlyos kísértés ellen? Távozz el a tömegből, vonulj külön, és légy csendben egyedül az Úrral. Magányosan borulj le az Isten elé, mert ez a legjobb módszer. De nézzük tovább a történetet. Jézus parancsba adja a tanítványainak, hogy szálljanak be a hajóba, és evezzenek át a túlpartra. A tanítványok úgy gondolom, hogy semmit sem értettek az egészből. Hiszen ők jót akartak, ők csak királlyá akarták tenni Jézust. Hiszen végre mindenki láthatta, a nagy tömeg, hogy valóban ő a messiás, hogy ő a király. Akkor miért nem engedte meg, hogy királlyát tegyük? Miért küld el minket? Ezer meg egy kérdés motoszkálhatott a tanítványok fejében, amikor elindultak a hajóval. Nem értik, még nem érthetik a miérteket, és minden bizonnyal a rengeteg kérdés mellett a csalódottság érzése is úrrá lett rajtuk. Hiszen itt volt a nagy lehetőség. 5000 férfi már elég ahhoz, hogy bevonuljunk Jeruzsálembe, és átvegyük a Sanhedrintől a hatalmat. Akkor miért nem? Miért nem érti Jézus a problémánkat? Hiszen ha valakinek, neki van hatalma arra, hogy segítsen rajtunk, akkor miért nem teszi? Miért okoz nekünk Jézus csalódást azzal, hogy visszautasítja a neki szánt királyi címet? Borzasztóan nehéz lehetett ezen rágódniuk, hiszen végre találtak valakit, aki követésre érdemes, aki mögé föl lehetne sorakozni, de ez a valaki nem ezt akarja. Legalábbis nem úgy, ahogyan ők azt elképzelték. Azonban a rengeteg kérdés és csalódottság mögött egy dolog elvitathatatlan ezektől a tanítványoktól. Mégpedig az, hogy engedelmeskednek Jézusnak. Nem értik ugyan, hogy miért, nem értik ugyan, hogy mi történt, nem értik az egészet, de mégis engedelmeskednek Jézus parancsának. Végül is nem kér tőlük olyat, ami egetrengetően nagy dolog lenne, hiszen halászok rendszeresen hajóztak a tengeren. Régi életükben szinte nap mint nap áteveztek a túlpartra. Jézus nem kér tőlük lehetetlen dolgot egyáltalán, csak annyit, amit korábban minden nap megtettek. És ezek a tanítványok engedelmeskednek az Úr Jézus parancsának. Jézus Krisztus parancsát teljesítik, de Jézus nélkül. Nagyon érdekes dolog ez, kedves testvérek, hogy Jézus parancsának engednek ezek a tanítványok, az ő utasítására cselekszenek, beszállnak a hajóba, elindulnak a túlpartra, ahova az Úr küldte őket. Valami azonban nem stimmel. Valami baj van. Már egy ideje bent vannak, amikor érkezik a vihar. Akkor érkezik a vihar, amikor Jézus nincs velük. Ezek a tanítványok éppen Jézus parancsát hajtják végre. Csak éppen Jézus nélkül. Nincs itt valami baj? Addig ez rutin feladat volt nekik. Most pedig ez az egész életüket fenyegeti. Mi történt? Hiszen eddig azt tapasztalták, hogy ha Jézusnak engednek, akkor ott minden rendben van. Gondoljatok csak arra, amikor Jézus kiküldi a tanítványait, és erővel fölruházza őket. Amikor jönnek vissza, boldogan mesélik, hogy még a gonosz lelkek is engednek nekünk. Most pedig mi történt? Ugyanúgy Jézus parancsának engednek, az ő utasítására cselekszenek. Azt szokták meg, hogy Jézus parancsának engedve minden rendben van. Hiszen neki engedve szálltunk a hajóba, és indultunk a túlpartra. Az ő parancsára. Ezeknek a tanítványoknak a bátorsága penge élen táncol. Hiszen azt tapasztalták, ha Jézusnak engedek, akkor ott minden rendben van. Az volt a baj, hogy Jézus parancsát teljesítették, de Jézus nélkül. Kedves testvérek, a Jézusnak való engedelmeskedés közben is érhetnek bennünket viharok. A Jézusnak való engedelmeskedés közben ugyanúgy érhetnek bennünket viharok. Ez a vihar, amiben a tanítványok kerültek, szörnyű lehetett. János apostol úgy írja le a történetet, hogy háborgott a tenger. A háborgó tengeren a Jézus parancsát teljesítő emberek most az őket körülvevő nagy probléma miatt készülhetnek a legrosszabbra, a halálra. Olyannyira elvakította őket a félelem, hogy még a segítségükre siető Jézus sem ismerték meg. Nézzétek csak, mitől rémültek ők meg? Nem csak a vihar valóságától, hanem egy elképzelt veszedelemtől. Nem csak a vihar valósága, ami hatott rájuk, hanem egy elképzelt veszedelem. Rendszerint így van ez. Legtöbbször a nem valóság, ami az igazán félelmetes. Az, amiben beleképzeljük önmagunkat. Ami a valóság fölött létezik. Amennyire a fantázián kiszínezi a valóságot. Amennyire kivetíti. Milyen jó ezt előre tudni. És milyen jó lenne nem elfelejteni, hogy nem össze-vissza mindenféle rémeket látni. Nem fejvesztetten rémüldözni, amikor arra semmi reális okunk nincs. Lám, mire képes a saját fantazmagóriáitól egyensúlyát vesztett lélek. Ijesztő rémnek látja Jézust. Azt, aki éppen a segítségére jön, aki a megmentésére jön. Ott is veszedelmet lát közeledni, ahol Jézus meg akarja mutatni az ő legnagyobb dicsőségét, hogy ő Isten. Ó, hányszor van hasonló a mi életünkben is. Az életünket körülvevő problémák, a nagy viharok eltakarják a szemünk elől azt, hogy jön már a segítség. Ó, hányszor van olyan, hogy Jézus parancsának engedve viharba kerül az életünk. De hirdetem most neked örömmel, hogy érkezik az, aki egyedül segíteni tud, és segíteni is akar, hiszen az ő parancsát végzed éppen. És itt következik a történet legcsodálatosabb része. Azért a legcsodálatosabb, mert Krisztusból láthatunk meg valamit. Éjjel, a sötétben, a viharos tengerem, mennyeien, hatalommal és dicsőségesen szólítja meg az övéit. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Lehetetlen nem látni ebben a csodálatos önkijelentésben azt, amit a mindenható Úristen egyszer az ő szolgájának Mózesnek mondott, hogy én vagyok a vagyok. Ugyanez a vagyok, aki most a tengeren járva közelít az ő szeretett tanítványai felé. A hatalmas Isten az, aki közeledik az ő szeretett, bajba jutott, viharba jutott tanítványai felé. A hatalmas Istennek az önkinyilatkoztatása ez. Azonban, ahogy megszokhattuk, Pétert ez maradéktalanul nem győzi meg. Halálra rémülve megszólal, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizem. Ez egy elég furcsa kérdés, vagy kérés. Mondhatta volna azt is, hogy Uram, ha te vagy az, akkor mondd meg, hogy mit ettünk tegnap vacsorára. Vagy Uram, ha te vagy az, akkor csitítsd el a tengert. De Péter mást kér. Engedd meg, hogy oda menjek hozzád. Parancsold meg, hogy menjek oda. Bizonyítsd be nekem, hogy amire te képes vagy, arra én is képes vagyok, ha te akarod. Vedd el a kétségeimet. Adj nekem hitet. Jöjj, mondja Jézus. És Péter kilép a hajóból, miközben a vad hullámok csapdossák, ráteszi a lábát a vízre, megpróbál lépni egyet, olyan, mintha az új életének az első lépései lennének ezek, majd még egyet, és az óriási szél, a vihar, a háborgó tenger megrémíti, megijed, és abban a pillanatban elkezdi érezni, hogy süllyed, és a sötét hullámok egyre jobban elborítják őt. Kedves testvérek, amikor Péter hite megrendült, a környező veszély és bizonytalanság láttára, és süllyedni kezdett, még itt ebben az elnyeléssel végveszélyben lévő helyzetben is van szabadulás a számára. Kicsiny hitű, mondja neki Jézus szelíden. Miért kételkedtél? Ez a szó, hogy kicsiny hitű, a görög szöveg szó szerinti fordításában így is értelmezhető, hogy rövid hitű. A hit is lehet rövid, mint az ágytakaró, hogy nem futja belőle éppen akkor, amikor a legjobban kellene. Péter nem hitetlen. Van hite, csak nem elég. Nem ér végig. És még ebben a kétségbeejtő helyzetben is van segítség a számára. Mert amikor a hitem karja már nem bír tovább kapaszkodni, ő nyújtja ki a kezét, és ő ragad meg. Milyen csodálatos ez, hogy Péter akkor volt a legközelebb Jézushoz, amikor merülni kezdett, és kiáltott. Így van a Bibliában mindenütt, ahol a legnagyobb a szükség, ott van a legközelebb az Úr az ő segítségével. Ahol a bűn megnövekedett, ott van a kegyelem sokkal inkább jelen, ott bővölködik. Életünk mélypontjain tapasztalhatjuk meg legreálisabb valóságában az Úristen megtartó kegyelmét. Ha mi még nem is próbáltunk vízen járni, de bizonyára ismerős az érzés, hogy valami nagyon jól indult az életünkben, aztán történt valami, ami mindent felborított. Kirántották a lábunk alól a talajt, és összecsaptak a fejünk felett a hullámok. Ha az életed most mélyponton van, ha szörnyű betegségek támadnak, ha életed végérvényesen viharba került, ahonnan nem látsz szabadulást, ha süllyedsz és félsz, hogy elveszel, egy dolgot megtehetsz, és meg is kell tenned azt, amit Péter tett. Mit is mondott Péter? Uram, ments meg! Ennyi! Ennyi ereje még egy haldokló embernek is van. Egy utolsó nagy SOS kiáltást mindenki tud kérni. Ha most az életed mélyben van, ha süllyedsz egyre jobban lefelé, egy dolgot megtehetsz, és tedd is meg azt, amit Péter tett, hogy Uram, ments meg! És nézzétek a csodák csodáját. Jézus azonnal nyújtja a kezét, és kihúzza az ő szeretett tanítványát. Mert ő sohasem rest, egyetlen egy tanítványa után nyúlni sem. Éppen így nyúlt a jerikói vak után, amikor az azt kiáltotta, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Így könyörült a 38 éve beteg emberen. Így könyörült Jairus leányán. És így könyörült ezen az egész nyomorult, bűnbe jutott világon, ott a Golgota keresztjén. Bizony így van ez, kedves testvérek, hogy az életünk mélypontjain tapasztaljuk meg legreálisabb valóságában Urunk megtartó kegyelmét. Mert mindig akkor vagyunk a legközelebb Krisztushoz, amikor ő könyörül rajtunk. Az ember mindig akkor van a legközelebb Krisztushoz, amikor ő könyörül rajta. Csodálatos dolog ez. A legnagyobb, ami egy ember életében történhet, hogy az Úr Jézus megmenti őt, ahogyan Pétert és oly sok más embert is megmentett már. És van még ebben a történetben egy szívet melengető törvényszerűség. Mégpedig az, hogy a Jézussal való találkozás, az mindig hitvallást szül. El tudjuk képzelni ezt a történetet más befejezéssel? Mi lett volna akkor, hogyha Péter nem kezd el süllyedni? Mi lett volna akkor, hogyha egy pillanatra sem bizonytalanodik el, hanem odafut boldogan Jézushoz? Mi lett volna akkor, hogyha a többi tanítvány is kapva kap az alkalmon, ők is kiszállnak és mennek együtt Jézushoz? Az egy teljesen más történet lett volna. Valószínűleg jobban is csengene, de az nem rólunk szólna. Az egy teljesen másik történet. Talán jobbnak tartanánk, de az a történet nem rólunk szól. A rólunk szóló igazság ennél jóval bonyolultabb. Az az igazság, hogy engedelmeskedünk és félünk. Járunk és süllyedünk. Hiszünk és kételkedünk. Nem arról van szó, hogy vagy az egyik, vagy a másik lenne igaz ránk. Mind a kettő így van, mind a kettő jellemző ránk. A kettő nem zárja ki egymást. Ezért van szükségünk Jézusra. Mert félelmeink és kétségeink megbéníthatnak, de félelmeinkben és kétségeinkben Jézushoz kiálthatunk segítségért. Mert hogyha soha nem süllyednénk, ha magunktól is tudnánk a vízen járni, nem lenne szükségünk a szabadítóra. Kétségeink, félelmeink arra kell, hogy emlékeztessenek bennünket, hogy kik vagyunk, és kié vagyunk, Jézusé. Egy dologban biztosak lehetünk mindig, hogy a szabadító kéz értünk is nyúl, hogy megragadjon bennünket, és fölemeljen. Erről szól ez a történet. Mert Isten nagyobb a mi szívünknél. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Jézussal a vízen járni nem a saját korlátaim leküzdését jelenti, hanem sokkal inkább azt, hogy megtapasztalni a világban, a viharban, hogy Jézus hordoz bennünket. Ezt megtapasztalva történhetik meg a legnagyobb csoda, amit a tanítványok így mondtak, valóban Isten fia vagy. Történt már az életedben ilyen felismerés? Máshogy kérdezem, találkoztál már Jézussal? Ha igen, arra biztos emlékszel. Mert a Jézussal való találkozás mindig hitvallást szül. Kimondtad már valaha azt, amit a tanítványok kimondtak? Hogy bizony, Isten fia vagy. A legcsodálatosabb felismerés a világon. Én már átéltem, tudom, így van. Amikor az ember szembesül vele, hogy süllyedő életének egyetlen lehetősége a felé kinyújtott kéz, és feléd is nyújtja Jézus, szeretne téged kihúzni abból a mélyből, amiben most vagy. Ne félj megragadni az ő megtartó, átszegzett kezét. Ha egyszer megragadod, azt fogod tapasztalni, hogy egy boldog felismerés lett rajtad Úrrá. Mégpedig az, hogy valóban Isten fia vagy. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy átéljük ezt a csodát. Valaki először, van, aki pedig újra. Ragad meg a kezét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megvalljuk neked ezt, Jézus, hogy oly sokszor vagyunk hitetlenek. Szeretnénk hinni benned, és sokszor tudunk is, de a körülmények, a körülöttünk lévő viharok mindig elhomályosítják. Köszönjük, hogy mi sokszor nem is tudunk róla, de te már érkezel a segítségünkre. Menj el ilyen, és szelíden mondod, hogy te vagy az, ne féljünk. Köszönjük, hogy mi nem a félelem lelkét kaptuk. Szeretnénk valóban így élni az életünket. Köszönjük, hogyha már megragadhattuk a te szent, átszegzett kezeidet. Köszönjük, hogy rajtunk is könyörültél, ott a Golgota hegyén. Köszönjük neked ezt a mérhetetlenül nagy csodát. És könyörgünk hozzád most azokért, Jézus, akiknek az élete viharba került, akik nem látnak kiutat. Add, hogy azt tegyék, amit Péter tett, hozzád kiáltott. És köszönjük azt, hogy te mindig könyörülsz azon, aki hozzád folyamodik, aki tőled kér segítséget. Könyörgünk hozzád betegeinkért. Könyörgünk, látogasd meg őket. Láthassák a te szent arcodat. Láthassák azt, hogy te a tenyeren hordozod őket. Köszönünk neked mindent, Jézus. Köszönjük, hogy szóltál. Köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk. Áldott legyen a te szent neved. Amen. Most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe. Te szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig álljunk föl az áldásra. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rontást láthasson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Elkészült gyülekezetünk negyedéves lapjának őszi száma. Tekintettel a kialakult helyzetre a hírmondót a honlapunkon tudjuk elolvasni. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Kedden 6:30 összevont FIFA férfi órát tartunk. Szerdán este 6:30 mini ifi órát tartunk. Pénteken 16:30-tól Agnus ifi, 18:00-tól Juvenis ifi, 18:30-tól felnőtt ifi órái lesznek. Tekintettel a járványhelyzetre csak internetes közvetítésben fogjuk megtartani biblia óráinkat. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet tartunk. Igen, más nincs itt. Az elmúlt héten meghirdettük a kárpátaljai bulcsúi testvérgyülekezetünk részére a gyűjtést. Nagy Béla, a bulcsúi gyülekezet főgondnoka, előzetes jelzése szerint az előttünk álló héten csütörtökön fogja meglátogatni gyülekezetünk elnökségét, akik személyesen ekkor fogják átadni neki az összegyűlt adományt. Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük, hogy akik még segíteni szeretnék a kárpátaljai testvéreinket, lehetőleg még e hét szerdáig utaljuk át, és írjuk bele az átutalásba, hogy Kárpátaljára szánt segély. Esperes úr, Tamás bácsi és Monika néni jól vannak, még egyszer köszönik a rájuk gondolást, a kedves üzeneteket és az imádságokat. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, ez a 264. számú dicséretünk lesz, mind az 5 versével. A 264. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni. Az első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Áldás békesség!